Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk testvérek Istent a 105. Zsoltárunk első verse éneklésével. A 105. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva folytassuk az éneklést. Imádjuk így az Urat. Imádkozzunk. Hódolunk előtted, mennyei atyánk, hogy az Isten tiszteleten a te igédet hallgathatjuk újra. Megvalljuk neked alázattal és bűnbánattal, szükségünk van a te szavadra. De hálásan köszönjük, hogy mégis az ige hallgatása előtt imádhatunk téged, mint egy közösség. Imádunk téged, ahogy az énekben is tettük, sokféle csodádért, amelyet végbe vittél az életünkben, akár csak ezen a mai napon is. Hálásak vagyunk neked, hogy a gyülekezetünkben megtörténhetett a konfirmáció. Hálásak vagyunk neked azért, amit adtál a mai napon nekünk. És mint egy közösség imádkozunk a gyászoló családdal, adj nekik élő vigasztalást. Köszönjük, hogy pünkösd ünnepére készülve a vigasztalót, a pártfogót vallhatjuk meg most is Istenként. Arra kérünk, Urunk, hogy hagyd tudjunk mi a gyászunkban is hálát adni először. Köszönjük, Urunk, azt az életet, akitől noha búcsúzni kellett, és ez fáj, de mégis annyi áldást adtál neki is, rajta keresztül is. És köszönjük, Urunk, hogy te ígérted, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, mostantól fogva mindörökké. Kérünk téged arra, Urunk, hogy az ige hirdetés üzenetében legyen a te szavad vigasztaló is, bátorító. Azt ad nekünk a mai este, amire szükségünk van. És Urunk, ezt te tudod a legjobban. Hallgass meg a könyörgésünket az Úr Jézusért. Amen. Testvérek, foglaljuk el a helyünket. A ma esti Isten tiszteleten, mint egy közösség már dicsértük Istenünket, és neki adtunk hálát a Zsoltár énekléssel. Az Isten tisztelet dicsőítését folytatja a gyülekezetünk énekkara. Két kórusművet hallgassunk meg. Az első Gárdonyi Zoltán kórusműve, amely arról szól, hogy a hívő ember hogyan énekel egész életével, akár az úrházában is. A második kórusmű pedig ismerős ének lesz, az 512. énekünk feldolgozása, Csomasztót Kálmán feldolgozása ez, szólj, szólj hozzám, Uram. A második éneket, amikor hallgatjuk, gondoljunk arra is, hogy utána valóban hallgathatjuk Isten ígének az üzenetét is majd.
Éleklek az Úrnak egész Istenemnek, amíg csak vagyok,
A Szentírásból, a Krónikák második könyve 12. részéből olvasom Isten igének az üzenetét, az ő írott igéje így szól. Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, s vele együtt egész Izrael. Roboám király 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya, Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. 1200 harci kocsi, 60 000 lovas, megszámlálhatatlan líbiai, szukki és kúsi hadinép jött vele Egyiptomból. Elfoglalta Júda megerősített városait, és Jeruzsálem alá érkezett. Akkor Semája próféta odament Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálembe gyűltek Sisák elől, és ezt mondta nekik. Ezt mondja az Úr. Ti elhagytatok engem. Azért én is Sisák kezébe adlak benneteket. Akkor megalázták magukat Izrael vénei, meg a király, és ezt mondták. Igaz az Úr. Amikor látta az Úr, hogy megalázták magukat, akkor így szólt az Úr ígéje Semájához. Megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen szabadulást adok nekik. És nem zúdul haragom Jeruzsálemre Sisák által. De azért szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyságokat szolgálni. Sisák, Egyiptom királya tehát felvonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, s azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bementek a testőrök is, s bevitték azokat, majd visszavitték a testőrök őszobájába. Amikor Roboám megalázta magát, elfordult róla az Úr haragja. Nem volt ok a teljes pusztulásra, hiszen Júdában is volt valami jó. Azután megerősödött Roboám király uralma Jeruzsálemben. 41 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr választott ki Izrael valamennyi törzse közül, hogy ott legyen az ő neve. Anyja egy Naámá nevű ammóni asszony volt. Gonoszságot cselekedett, mert nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Roboám története elejétől végéig megvan írva Semájá próféta és Iddó látnok történetében, leszármazásával együtt. Roboám és Jeroboám között háborúskodás volt egész életükben. Aztán Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Fia Abijá lett utána a király. Amikor a Krónikák könyveit olvassuk a naponkénti bibliatanulmányzásunk során, ezekben a hetekben, mindig fontos azt tudatosítanunk, hogy az első olvasók a babiloni fogságból szabadult Júda népe voltak, akiknek újjá kellett építeni egy egész országot, és lelkileg is meg kellett újulniuk sok tekintetben, és mindezt a hazatértek ellenséges népek körgyűrűjében tették, és igen sok akadállyal, nehézséggel szembesülve. Nem volt tehát véletlen, hogy Isten az ő megszabadított népét bátorítani akarta a krónikák kijelentésével. Vigasztalni, ha kell inteni, és mindegyik történeti személy, most ez esetben Roboám van előttünk, élete, akkor is, ha negatív, akkor is a pozitív életpélde, azt a célt szolgálta, hogy Isten meg akarta mutatni, milyen kegyelmes ő, mennyire szabadító, és milyen lehetetlen helyzetekben is megmutatkozik az ő szabadító szeretete, kegyelme népe iránt. Akkor is és ma is. Hallhattuk, hogy a Roboám, ő volt Salamon fia, ő volt az, aki a kettészakadás után a júdai országrész uralkodója lehetett, mellette az északi országrészben, Izraelben Jeroboám uralkodott, hallhattuk is az ő nevét. Szóval Roboám volt az, akinek az életét, uralkodását összefoglalva, Isten ígéje, Istenre mutatva az ő kiválasztó kegyelmét, mindvégig hűséges szeretetét húzta alá. Hallhattuk, hogy azt a templomot és azt a várost kellett újjáépítenie majd a babiloni fogságból szabadultaknak, amely önmagában a jelenlétével igazolta, velünk van az Úr. Isten jelenlétét hirdette a templom és a város. Lehet, hogy a fogság népei sok mindenbe vétkezett, ezért kerültek Babilonba, de az Úr szeretete már Roboám idején is, és most is abban mutatkozik meg, hogy velünk van. Ő minket szeret. Azért építeti a templomot, hogy jelezze, nem hagytalak el benneteket, vétkeitek ellenére sem. Isten szeretetére, kiválasztó kegyelmére mi volt a fogság népének is a válasza? Meg Roboám idejében is a hűségesek válasza? Ezt a kifejezést szeretném majd hangsúlyozni a mai igehirdetés üzenetében. Azt mondja az újfordítású Bibliánk, hogy álhatatos szívvel keresni az Urat. A Károli fordításban, ez úgy szerepel a 14. versben, az Urat szíve szerint keresni akarta. Roboám nem akarta mindezt, de Isten hűségesei mindvégig ugyanúgy Istent akarták szolgálni a legnehezebb időkben is. Miért? Az ősi kifejezés azt jelenti, hogy valaki a szívét valamire koncentráltan irányozza. Valamilyen tárgyhoz vagy személyhez nagy buzgalommal fordul. Azaz, tiszta szívből, álhatatosan, céltudatosan, erős meggyőződéssel ragaszkodik valakihez, akit szeret, neki őszintén engedelmeskedni akar, mindenben kedvében járni. Esdrásról mondja el, aki szintén a fogságban szolgált, az ige, hogy ő erős szívvel igyekezett keresni az Úr törvényét, azt tanítani és cselekedni. Erősen, álhatatosan, céltudatosan tenni valamit, mert ez tölti be a szívemet. Mi esetünkben újszövetségi népként mit jelent ez? Isten szeretetét mi miben látjuk? Nem a templomban, nem Jeruzsálem létében, hanem Jézus Krisztusban. Számunkra sokkal mélyebb Isten megtartó, szabadító szeretetének a jelentése. Jézus Krisztusban. És hogy ő mennyire koncentráltan szeret minket, bűnösöket, de akik az ő kegyelméből bármikor az övéjé lehettünk, azt a leginkább talán azzal lehetne érzékeltetni, hogy amikor a Getsemáné kertjében az egyszülött fiú azért küzd imádságában, és az atyával beszélgetve felmerül a kérdés benne is, hogy az atyának, akinek minden lehetséges, nem lehetne-e azt megoldani, hogy azért ne az egyszülött fiút hagyja el az Isten, ne így legyen a váltság, azaz, hogy Jézust ítélje az Isten, ott a kereszten majd, akkor az atya válasza nem a fiúra koncentrál, az egyszülöttre, de fiam, ha te így gondolod, akkor maradjon így, hanem azokra, akik mi vagyunk, akik bűnösök vagyunk, és ha Jézus nem hal meg, ha Jézus nem hordozza az ítéletet, akkor elveszünk örökre. Az isteni szeretet annyira a bűnösre koncentrált ott a Getsemáné kertjében is, hogy Jézus azért mondta ki a imádságában, legyen meg a te akaratod, atyám. Az isteni szabadításnak ez a szeretete Jézusban mutatkozik meg ma is. Ő ennyire koncentráltan szeret. És vajon mi a mi válaszunk? Vajon ott van-e bennünk is az az erős vágy, az a céltudatos, álhatatos igyekezet, ami betöltheti a szívünket eme isteni szeretet iránt? Erre a szeretetre szeretne rákérdezni igehirdetésünk mai üzenete. Hogy állsz te az Isten iránti szeretettel? Amikor Jézus megkérdezte Pétert, szeretsz-e engem, ebben a kérdésben benne volt, hogy az nem kérdés, hogy én szeretlek téged, az a kérdés, hogy te szeretsz-e engem. Ha Jézus minket kérdezne most, mi tölti be a szívünket? Három különböző élethelyzetet szeretnék elemezni Roboám életéből, amely mutatja, hogy sajnos ő negatív példa volt. Vele kapcsolatban tagadó szóval fejezte ki az ige, ő nem kereste álhatatos szívvel az Urat. Ő nem törekedett álhatatos szívvel keresni az Urat. De mit tehetünk mi? Roboámnak a negatív példája mutasson rá arra, hogy mi hogyan élhetjük meg pozitíve. Roboám nem kereste álhatatos szívvel az Urat, és ez abban mutatkozott meg először is, hogy ő nem volt kész arra, hogy folyamatosan egész életében engedelmességben járjon Istennel. A megelőző részben olvasunk arról, hogy szeretné a 41 évesen uralkodóvá lett király az izraeli 10 törzset is visszaszerezni magának, ezért hadsereget gyűjt, és elindul a vértestvérei ellen, hogy erőszakkal visszaszerezze a trónt. Jeroboámot is, és a 10 törzset legyőzve. Isten azonban megállította, ez a bizonyos Semájá próféta figyelmeztetésen keresztül. Semájá elé állt a királynak és az egész hadseregnek, a vezetőknek, és elmondta, hogy az Úrtól van az, hogy neked csak ennyi törzs maradt, Roboám, fogadd el. És olyan megdöbbentő azt látni, hogy Roboám kész lemondani azonnal a vágyott hatalomról, a maga igazáról, sértettségéről, az őrt ért kárról, hiszen mégiscsak egy sokkal kisebb törzsrésznek lett az uralkodója, kész volt lemondani azonnal, pedig már indult, hogy harcoljon érte, megnyugodott az Úr akaratában, és kész volt visszafordulni. Hogy mondjam így, ő tiszta szívvel engedelmeskedett Istennek, és meg tudott nyugodni az ő akaratában, pedig már nagy tervei voltak, hogy a saját akaratát megvalósíthassa. Egy dologban kész volt engedelmeskedni, azonnal. Isten mindezt megáldotta. Arról olvasunk, hogy a családja is gyarapodott, és a munkáját is, mint király, mint állami vezető, megáldotta Isten. Júda népe felvirágzott. 3 év alatt azt olvassuk, és itt már a mostani felolvasott igedésznél vagyunk, hogy megszilárdult az országa. Az itt szereplő kifejezés azt jelenti, hogy megszilárdította valaki, azaz az Úr maga. Isten ugyanis olyan Úr, aki az engedelmességet az ő szeretetéből, a legapróbb engedelmességet is mindig megáldja. Nem csak örömmel fogadja, örül neki, hanem az ő kegyelmes áldását adja. Lehet, hogy nagyon nehéz a döntés egy-egy Istennek való engedelmességben, a mi esetünkben is, talán le kell mondani valamiről, de mivel megteszi az Istenben bízó, ahogy Roboám is megtette, ezért az Úr áldása van rajta. És lehet, hogy valamivel kevesebbje lett, és mégis ő gazdagodott meg. Megszilárdul az élete, a hite, és ezt a körülötte élők is tapasztalják. Emlékeznek a testvérek arra, hogy melyik engedelmességet kapcsolja a Szentírás a naplementéhez? A nap le ne menjen a ti haragotokon. Most ne a haragra gondoljunk, hanem a pozitív parancsra itt. Közeledik a naplemente, és a házas társamra haragudtam, és ezt érzékeltettem is vele. És lehet, hogy már le is ment a naplemente, és már sötét van, de valamiért nem tudok aludni. És miért kell föl ilyenkor a hívő ember, vagy az Isten félő? És miért megy oda, hogy rendezze a dolgát? Egyrészt, mert szereti azt, akivel rendezni akarja, másrészt is ez a fontosabb, mert Isten ígéje ezt tanítja. Ebben bátorít, ne menjen le a nap a ti haragotokon. Amikor arról van szó, hogy testvéreink, nekem három bátyámmal kapcsolatban kellett ezt megélni. Én amikor kicsi voltam, emlékszem, igyekeztem úgy kifejezni a nem tetszésemet, hogy bebújtam a takaró alá, és ott haragudtam. És én nem voltam hajlandó bocsánatot kérni tőlük. Még akkor sem sokszor, amikor már megismertem az Úr Jézus szeretetét. Erre nem vagyok büszke. Nekem sokszor lement a nap a haragomon. Utána rendeződött az, de jobb lett volna hamarabb rendezni. És ez egyetlen apró engedelmesség. De családi életek, szomszédi kapcsolatok gyógyulnak meg, ha valaki engedelmeskedik ennek. Itt lehet, hogy le kell mondani a magam igazáról, a sértettségről. Lehet, hogy engem sértettek, és mégis én megyek oda rendezni. Csak azért, mert Isten azt tanácsolja. Vagy eszünkbe juthat az, amikor életünkben először olvastunk Bibliát, vagy hallgattunk igehirdetést, és ott valamit nekünk személyesen mondott Isten igének az üzenete, és azt megtettük, és tapasztaltuk, hogy ez mennyire jó lett nekünk. Tényleg elkezdett munkálkodni az Isten az életünkben. És azóta már gyermekeivé is lettünk. Emlékszünk még arra, amikor csak ugyan örömmel engedelmeskedtünk mindig az Úrnak. Amikor teljes szívünkből akartunk neki mindenben engedelmeskedni, nem csak egyszer, hanem folyamatosan. A Biblia arról beszél lépésről lépésre. A mostani engedelmességet kövesse majd, amikor hazamegyünk innen. Vagy esetleg fennáll az a veszély, ami Robám esetében ott volt? Ő nagyon nagy dologban kész volt engedni egyszer, de azt hallottuk, hogy 3 év után kiderül, hogy már nem engedelmes Istennek. Valahol lemaradt a lépések sorozata. Lehet az is, hogy valahol megállunk, egy dologban nem vagyok hajlandó engedelmeskedni, és ott mindig lehet bármilyen ok, de ha leáll a hívő ember, ha nemet mond az Úrnak, ott megállás van. Fontos tisztázni, testvérek, hogy mi vajon szívből szeretjük az Urat, és ez megmutatkozik a leghétköznapibb, legapróbb engedelmességekben is. Aki szereti az Urat, aki az ő akaratát ilyen átadott szívvel szeretné teljesíteni, az kész engedelmeskedni, vagy ha kell, kész újat kezdeni vele. A másik jellemző, ami Robám életében mutatja, hogy lehet Isten népeként, mint közösség is, és mint hívő ember az Úrnak szívből engedelmeskedni mindvégig, az az, ahogyan Robám megélte azt az időszakot, amikor az isteni áldások miatt a jólét ideje jött el. Megerősödött, megszilárdult a hatalma. A fiatal uralkodó 3 év alatt tehát megszilárdította a hatalmát Isten kegyelméből és segítségével, mindvégig engedelmeskedett, valószínűleg odáig, követte nagyapja Dávid és apja Salamon hívő életének életpéldáját, de mi történt vele? A 3. esztendő után kétszer is hallottuk a mai felolvasásban, amikor megerősödött az uralma, a hatalma, akkor elhagyta az Úr törvényét, elhajolt Istenétől. Amikor a nagy jólét ideje jött el számára az isteni áldások miatt, akkor elhagyta az Urat. Mózes idejében ott a Kánaán földje előtt álló bemulásra készülő Izrael népének hangsúlyozta ő maga, hogy vigyázzatok, amikor bementek, jól laktok, mindenetek meg lesz majd az ígéret földjén az Úr ígérete szerint, el ne feledkezzetek az Úrról, föl ne fuvalkodjék a szívetek, és el ne hagyjátok őt. A példabeszédek könyve 30. részében pedig arra kéri Istent a Szentíró Ágúr, hogy 2 dologtól is oltalmazza meg őt. És a 2 közül az egyik, hogy a szegénységet és a gazdagságot is távoztassa el tőle. A szegénységet azért, hogy nehogy lopóvá váljék, mert valami nincs, a gazdagságot még azért, hogy nehogy megelégedett legyen. De ez nem az a megelégedettség, amely ott a szentírási szövegben az Istentől kapott ajándékokban való megelégedettség, hanem az Isten nélküli megelégedettség. Ne adj nekem gazdagságot, hogy el ne hagyjalak téged megelégedve. Jézus is, amikor arról beszél, hogy az őt hallgató sokaság esetleg ahhoz a szántóföldhöz hasonlít, amelyben a tövisek megfojtják a gyümölcstermés lehetőségét, akkor azt mondja, hogy a gazdagság családsága megfojtja az igét. Nem arról van tehát szó, hogy ne legyek gazdag, hanem arról van szó, amikor valaki az Isten nélküli megelégedettség gazdagsága miatt, a jólét miatt fordul el az Úrtól. És Robám ezt tette. Mi történt vele? Ha odáig 3 éven át az ő szíve minden vágya az Úrnak való engedelmesség volt, aki őt mindezért meg is áldotta, a 3. esztendő után már nem az Úr volt a szíve középpontjában. A legszebb, szomorúan mondom így, a legszebb magyarázat az, hanem esetleg az Úr ajándékai. De a Királyok könyvéből kiderül, hogy ő báványimádó is lett. De lehet, hogy nem egyből borult le a báványok előtt, hanem először csak fontosabbá vált neki az, amit Istentől kapott, mint az Úr maga. Már nem az Úr volt a fontos, hanem a tőle kapott kincsek, sikerek, gazdagság. Minden vágya, szívének céltudatos, álhatatos vágya, akarata az Úr ajándékaira koncentrált már, nem Istenre magára. Amikor készültem, és ez a gondolat eszembe jutott, akkor eszembe jutott talán 3 vagy 4 éve történt eset. Hazamentem szabadnapra, és mikor visszajöttem még viszonylag korán, kiderült, hogy valaki már kinyitotta az ajtómat, és látszott, hogy nem kulccsal. És hát amikor bementem, akkor mindenhova kívántam azt a valakit, főleg a pokolba, mert láttam, hogy kiraboltak. És majd megszakadt a szívem, és elkezdtem nézni, hogy mi mindent vittek el. És amíg a nyomozók megérkeztek, addig Istennek is elmondtam sok mindent imádságban, egy kicsit vádolóan, hogy most ezt miért engedted meg, Uram? Aztán, amikor a nyomozók elmentek, és fölvettük az adatokat, utána kezdtem egy picit elcsendesedni, és akkor nagyon elszégyeltem magam, mert az jutott eszembe, vajon ki tudom azt mondani, amit Jób kimondott? És elvileg én arról prédikáltam is már jó néhány éve. Az Úr adta, az Úr vette el. Hiszen egy rabló nem törhet be csak úgy egy lakásba. A hívő emberek lakását az Úr védelmezi. Betörhetnek, de csak az Úr engedélyével. Ez nagy próba volt számomra, és én nagyot estem a próbában. Mert én vádoltam az Urat is. És nekem nagyon fájt az, hogy mi mindent elvittek. Kiderült, hogy nekem majdnem fontosabbak voltak azok az apróságok. Nem is volt nagy értékük. Csak az enyémek voltak. De hát az Úrtól kaptam. És olyan jó volt felszabadulni ez alól a nehéz lelki teher alól. Hogy hát ha az Úr adott valamit, akkor neki joga van elvenni. És le tudok-e mondani róla? Vagy ragaszkodom hozzá, és akkor elhagyom Istent, mert miért nem védted meg? És ez csak egy apró élethelyzet volt az életemben. Robám tovább ment. Amikor valakinek már nem az Úr az első, nem ő tölti ki szíve csücskét, akkor az ördög is résen van, és nagyon jól tudja, hogy majd teszek oda valami, vagy valaki mást. Az első bűnesetnél is mi történt? Ádám és Éva boldog megelégedettségben lehetett volna az Úrral, de nem kellett az Úr, nem akartak neki engedelmeskedni, kellett a tiltott gyümölcs. Inkább az Urat elhagyták, csak valami apró érdekes dolgot megismerhessenek. Fontos volt a számukra, mert az lett a legfontosabb. És az ördög kísértésébe ők is elestek. Testvérek, hogy a megelégedettségnek ez a formája, Isten nélküli megelégedettség, a felfúvalkodottság, amikor mindenem megvan, ez a kísértés Jézust is utolérte. Az ördög ott a pusztában Jézust is megkísértette a lehetőségekkel. Neked mi minden lehetséges? Csak Isten nélkül. Amikor Isten embere, a hívő ember a legnagyobb gazdagság és a legnagyobb megelégedettség közben is folyamatosan az Úrra figyel, és ő van a szíve csücskében, és őt akarja a nagy gazdagság idején is elsőként számon tartani mindig a legegyszerűbb élethelyzet, amiben megmutatkozik mindez, hogy imádságban hálát ad. Mert a hálaadás annak a kifejezése, hogy én kaptam valamit. Mennyire vagyunk hálásak mostanában az imádságainkban? A Biblia arról beszél, még akkor is hálát lehet adni, amikor kevesebben lesz. Engem a kirablás után erre tanított meg Isten. Hálát adtam neki, hogy a nagy keserűségből megtanított arra, hogy legyen már ő az első az életemben, és ne az ajándékai. Amikor a zsoltáros bátorít, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, akkor olyan jó azt tudni, amikor meg is adta, köszönöm Uram, hogy megadtad. De vajon utána nem kell folytatni? Gyönyörködj az Úrban továbbra is. Mert lehet, hogy még lesznek szíved kérései majd, azt is megadja. De amikor megadta, akkor kell igazán gyönyörködni benne. Robám nem ezt tette. A római levélben mondja azt az apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkét odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez a vele együtt érzékelteti, hogy akinek az Úr az első az életében, tudja, hogy mindent, amit kapok, az Úrral együtt kapok. Az Atya odatta az egyszülött fiút, érettünk, őt ítélte. Erről volt szó az igehirdetés legelején. Amikor engedelmeskedem, egy csomó mindent ad még pluszba ajándékba. De mindez Jézussal együtt. És ez a legnagyobb gazdaság idején is így lehet. Erre bátorít Robám negatív életpéldája másodszor. A harmadik élethelyzet pedig, amikor az ő Istentől való elfordulása miatt Isten ítélete következik be. És szeretném nagyon aláhúzni, kiderül a szövegből, hogy az Úr arra gondolt először, hogy teljesen elpusztítja Júdát. Elpusztítja Jeruzsálemet, Roboámot, mert elhajlottak tőle. Elhagyták őt, és hűtelenné lettek. Sisák fáraó az ő eszköze lett volna ebben a pusztításban. Lehet, hogy kemény kimondani, de az történhetett volna esetleg, mint ami majd a babiloni fogságban megtörtént. Néhány száz évvel később. De mi is történt tulajdonképpen? Isten szent és igaz, és ő a bűnt nem tűri. Ha az övéi elhajlanak tőle, elhagyják őt, bármi okból is, akkor azt ő az ő szentsége miatt nem tűrheti. Ítélnie kell, és ítélni akar. Ez esetben egy fáró volt az ítélet eszköze. De ő kegyelmes is akart lenni. És olyan beszédes a történetben, hogy Semája prófétát küldi, hogy hirdesse meg az ítéletet. És azonnal a reakcióból, a király és a vezérek reakciójából, válaszából kiderül, hogy Isten milyen nagy örömmel változtatott az ítéleten. Nem fogom őket elpusztítani haragomban, hanem fegyelmező ítélettel megfegyelmezem őket. Hallhattuk ezeket a kifejezéseket, hogy rövidesen szabadulást szerzek. Jön majd Sisák, sok mindent elfoglal, de nem fogja őket kiirtani, de a szabadításom, ami az én népemnek szabadulás jelent, az nagyon rövid időn belül meg fog mutatkozni. És azt mondta az Úr, még az ítéletet is a javukra fogom fordítani. Megtanulják majd, mit jelent idegen királyt szolgálni, és mennyivel jobb ezért engem szolgálni. Roboám és Júda népe úgy érezte, hogy ne az Úr legyen az első az életemben, én mást szeretnék élvezni már. És az Úr engedte megmutatni Sisákon keresztül, hogy mit jelent egy idegen uralkodót szolgálni. Roboám és a vezérek őszinte bűnbánatot tartottak, megalázták magukat, és ezt az Úr azonnal meglátta örömmel, és kész volt változtatni. A zsidókhoz írt levél 12. részében szól arról az írás, hogy Isten, amikor fenyíti az övéit, azért teszi, mert ezzel formálni akarja őket, helyreállítani, alázatra tanítani, és mindenképpen arra, hogy ő lehessen az első újra az életükben. Amikor a gyermekeinket vagy unokáinkat fenyítjük, akkor ugyanez a cél. Mivel gyermekem, ezért valami kellemetlen érzést tapasztal, akár úgy, hogy fizikailag is, lehet, hogy csak szóban, de ezt azért teszem, mert szeretem, és szeretnék rajta segíteni. És Isten fenyítő ítélete ilyen. Lehet nem is jó ezt a szót használni, hogy ítélet, mert ez nem ítélet. Ez fenyítő szeretet. Hogy mondjak egy még szebb kifejezést, ez kegyelem. Isten ítél, úgy tűnik, és közben kegyelmez. És testvérek, újra hagy húzzam alá, Jézusnál ez nem következett be. Jézusnál nem az volt, hogy ítélek, fiam, de azért megkegyelmezek neked. Mégse hagylak el. Őnál csak ítéletről volt szó. És ezt azért fontos újra hangsúlyozni, mert itt Roboám és a vezérek ezután az isteni kegyelem megtapasztalása után megint csak elfordultak. Sisák uralma alatt néhány év után megint megerősödött Roboám, megint megszilárdult a hatalma, egy picit kisebb volt ez, mint a korábbi, de akkor is hatalom, és mit olvastam, akkor megint vétkezett, gonoszul cselekedett. Olyan szomorú azt látni, hogy Roboám beleesett ugyanabba a hibába, amivel előtte is vétkezett. A gonosz megkísértette a felfúvalkodottsággal, a vannal, már megint az volt, hogy Isten áldotta őt, mert kegyelmezett neki, és nem olvassuk, hogy bűnbánatot tartott volna, hanem azt olvassuk, hogy elmélyedt a vétkezésben. Gonoszul cselekedett. A régi kedvelt kísértés, bűn megint úrrá lett rajta. Azért, mert nem az Úr volt az első már megint az életében. Elfordult az Úrtól. Roboám őszinte bűnbánata tehát csak időleges volt. Az az őszinte hitvallás, hogy igaz az Úr, jogosan ítél engem, méltó vagyok rá, mert bűnös vagyok, meg a népem is. Ez csak egy időleges lelkiállapot volt. És van ilyen testvérek. Amikor baj van, mert valamilyen módon az isteni fenyítés bajokon keresztül megmutatkozik, ott sisákfáról volt a nagy baj, akkor jaj Istenem, könyörülj rajtam, igazad van, vétkeztem, megérdemlem, segíts rajtam. És segít az Isten kegyelme. De vajon utána el kell hagyni megint? Köszi, hogy segítettél, bocsánat a szóért, de ennyire Budapestre se lehet ezt mondani, mert csak ennyi az Isten ilyenkor. Köszi. Most már meg vagyok magamban is. Nem kell ez nekem, mert más szeretek. Nekem más van a szívem csücskében, nem te. Csak addig segíts, amíg baj van. Illetve ha lehet, akkor kegyelmez nekem, mert tudom, hogy te kegyelmes Isten vagy. Érezzük, hogy itt nem szívből fakad az Istenről való beszéd. Mit tesz az viszont, akinek a szíve ilyenkor is az Urat szereti? Mit tesz a hívő ember, akinek a szíve csücskében az Úr van, de mégis elbukik a kísértésben? És testvérek, én tudom, mit jelent századszor is elbukni ugyanabban a kísértésben. Szégyeli magát, sír szinte, de tudja, hogy kegyelmes az Úr. És nem visszél a kegyelemmel, hanem újra meg újra azt mondja, Uram, te igaz vagy, könyörülj rajtam. A te kegyelmed nélkül nem megyek semmire. Megérdemelném az ítéletet, de köszönöm, hogy az egyszülött fiút ítélted helyettem is. Köszönöm, hogy a te isteni igazságod nem rajtam mutattad meg haragoddal. Szeretnélek téged szolgálni hűséggel. Az, akinek a szívében az Úr az első, ugyanúgy vétkezhet sajnos, ezt tapasztaljuk. De tudjuk, hogy naponta szabadulásra van szükségünk. Roboám ezt nem élte meg. Ő csak a nagy bajban akart egy picit szabadulni, aztán elhagyta megint az Urat. Mi még a mi bűneinkkel is mehetünk Istenhez szabadulásért. Isten ígér, tehát azt kérdeztem a tőlünk, vajon az Úr-e az első az életünkben? Vajon a mi szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat azt tölti be elsősorban, hogy szeret engem az Úr. Jézusban szeretett, velem van, ezért engedelmeskedhetem neki, céltudatosan, hűséggel, ezért a legnagyobb jó idején is maradhatok ő mellette, mert ő az első, mert Jézussal együtt akarok minden mást megkapni az Úrtól. És az esetleges vétkezésem, Istentől való fenyítetésem idején is tudhatom, szeret engem az én Istenem, és szabadíts meg engem. Ez a fajta szív, ez a fajta lelki állapot Isten ajándéka. A mi részünk ennek az elfogadása. Ha nem ő az első az életünkben, ha ezzel kapcsolatban leleplezett Isten igéje, akkor tegyük azt, amit Robám is tett, de ne csak egy alkalomra, hanem egy életre. Alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és mondjuk ki, Uram, Te igaz vagy, és kegyelmes. Könyörülj rajtam. Amen. Imádkozzunk. Imádunk Téged, mennyei Atyánk, hogy Te az egyszülöttet ítélted helyettem is. Magasztalunk, Urunk, hogy ezért lehet nekünk is kegyelem. És megvalljuk bűnbánattal, most is szükségünk van erre a kegyelemre. Kérünk Téged, fedezd el, szabadítsd meg minket minden bűntől, bűneinket elfedezve, segíts engedelmeskedni Neked. És kérünk Téged arra, Urunk, hogy az engedelmességben ne álljunk le, hanem legyünk hűségesek, törekedjünk mi is arra, amire annak idején Esdrás is, és a hűségesek, és írtózzunk mindentől, ami Robám életében negatív példa volt. Köszönjük, Urunk, Neked, hogy Te szabadító Isten vagy most is. A Te isteni szabadításodért könyörgünk a hétköznapok idején. Segíts nekünk alázatosnak maradni akkor is, amikor megáldasz bennünket annyi jóval. És segíts nekünk várni, amikor várnunk kell a Te ígéreteid beteljesedésére, kéréseink teljesítésére. Kérünk arra Téged, segíts hálásnak lennünk, amikor megadod kéréseinket akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy a Te vigasztalásod is a miénk lehet. Magasztalunk Téged, Urunk, hogy Te vigasztaló Isten vagy, aki bátorítasz és erősítesz a legnagyobb keserűség idején is, sőt azokból is áldást tudsz kihozni bármikor. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházakban levőkért, imádkozunk azokért, a testvéreinkért, akik elhajoltak tőled, őket is szabadítsd fel, hozd vissza közénk is. Imádkozunk a nem hívő szeretteinkért, szomszédainkért, és imádkozunk népünkért, vezetőinkért. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmed őket is megnyerheti. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. Amen. Most egy percig maradjunk csendben, és mondjuk el Istennek személyes imádságunkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hit fejedelmére, bevégzőjére, Jézusra. Amen.